Műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Rövid megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök tegnap. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak ma reggel. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni a terület integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja a Kijevnek nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Az ellenzék ostruálni akart, aztán elfáradtak és inkább bojkottot hirdettek a parlamentben, közölte Magyar Péter a Facebookon. Az Ankarában a NATO csúcson tartózkodó kormányfő bejegyzésében azt írta, az ellenzék meghirdette az önkény elleni harcot, hajnali tartó vitával akarták akadályozni a munkát, aztán este 11-kor elfáradtak és bejelentették, hogy inkább bojkottálják az ülést, fogalmazott. Az ügy előzménye, hogy a Fidesz-KDNP képviselői a tegnapi parlamenti vita 11. órájában bejelentették, hogy nem vesznek részt az alaptörvény 17. módosításának érdemi vitáján és zárószavazásán, amelyel többek között Csúlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnne. A fideszes Panyi Miklós a bojkott bejelentésekor a módosítást a jogállamiság és a demokrácia elleni az Európai Unióban példátlan támadásnak nevezte. A Magyar Péter által a hétvégén beterjesztett alaptörvény módosítás értelmében többek között tehát megszűnne Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 12 évnél tovább senki sem lehetne országgyűlési képviselő, valamint létrejönne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Áder János korábbi államfő is beszédet mond a Fidesz tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor Palota elé szervez demonstrációt holnap 18 órára, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítás ellen tiltakoznak. Őrizetbe vették Szakács István megafonos influencert. A közszereplő előzőleg arról beszélt, ha neten letartóztatnák Orbán Viktort, akkor 500 000 ember lesz ott, hogy kiszabadítsa akár erőszakkal is. Egyes hírek szerint terrorcselekmény előkészítése a vád ellene, de ez nem megerősített. A védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbevételéről azonnali intézkedés követően a legkiválóbb ügyvédek közül fogják biztosítani a jobboldali influencer jogi védelmét, közölte Cunyiné Bertala Judit fideszes politikus, a védvonal vezetője az MT-vel. Automatikusan megkapja minden jogosult gyermek a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, azt nem kell külön igényelni, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt viszont igényelni kell. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelését az országgyűlés. Lannát Judit oktatási miniszter közölte, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel, annak érdekében, hogy közösen alakítsanak ki új rendszert. Megszavazta az úgynevezett ügynökakták szélesebb körű nyilvánosságát lehetővé tevő törvényjavaslatot az országgyűlés. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén hozzák nyilvánosságra a hatos kartonok és a mágnesszalagos nyilvántartások nem minősített adatait. A B-dosszé 2026 végéig válhatnak kutathatóvá az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. Felmentette az MVM ZRT vezérigazgatóját Mátrai Károlyt, valamint az igazgatóság elnökét Szepek Gábort, a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István erről a közösségi oldalán számolt be. Később közölte, Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM vezérigazgatójának, aki, mint írta, több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Hajnali 5 óra 50 perckor 2,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Örkény térségében, közölte a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium. A lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette a földrengést, de bejelentés nem érkezett. Elsőprő erejű válaszcsapásokat helyezett kilátásba az iráni katonai vezetés arra az amerikai támadásra, amelyet Irán déli részénél intéztek az éjszaka több mint 80 célpont ellen. Később aztán mintegy 85 amerikai katonai célpontra mért csapást az iráni hadsereg Kuvaitban és Bahrainben. Ezután pedig az Egyesült Államok közölte, visszavonja az Irán számára a kőolajra vonatkozóan adott átmeneti szankciómentességet. Az eszkaláció hírére az olaj drágulni kezdett. Végül az időjárásról. Észak felől csökken a felhőzet határozottan, aztán majd általában derült lesz az ég, északkeleten azonban a megnövekvő gomoly felhőzetből kialakult zápor, zivatar később is. A szél sokfelé megélénkült, felerősödött, a csúcshőmérséklet délután 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megnyílt a bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Csúszdáné Vaszil Erzsébettel Rudabányán találkoztam, és milyen ételeket is említhetünk meg, amelyek erre a településre és erre a városra jellemzőek.
El kell, hogy mondjam, hogy én a régi időbe mentem vissza, amikor az első világháború, illetve a második világháború idején azért nem volt nagyon gazdag a családi kassa. És akkoriban nagyon munkaigényes, de egyszerű, laktatós ételeket főztek, mindaz mellett, hogy a bányásznak meg kellett az, most azt mondjuk, hogy energia, kellett az erő. Régen így mondták. És arra emlékszem, hogy szóval azt mondták mindig a családok anyukái, hogy krumpli, liszt, zsír, szalonna mindig legyen a háznál. És azokból ők 100 félét tudtak csinálni.
Akkor találékony asszonyok voltak.
Nagyon találékonyak voltak. El tudnám mondani a következőt, amikor meggyúrták a tésztát. Ezt most már még a mostani tévés adásban se látok ilyet. Meggyúrták a tésztát, és akkor feltekerték a szépen kerekre sikárolt tésztát, a sikálóra. Végig tekerték, meghúzták egyszer, akkor az szétbomlott, meghúzták kétszer. Körülbelül ilyen 5-6 centis volt a hosszú tészta, amit a sikálóról így levarázsoltak.
Vagyis levágtak.
Levágták, és letették a sikáló, alatta még egyszer elvágtak. És ezt a hosszú, széles tésztát a masinán, amit már ugye akkor nem nagyon tüzeltek, hanem csak ilyen parázs volt, megpirítgatták a két oldalán.
A sparheten?
A sparheten. Amikor ez már jól volt, akkor egy nagy tálba beletördelték, és sok vízbe, sós vízbe kifőzték. Ez a pirított laska tészta került az asztalra, hogyha volt szalonna, akkor a szalonna zsír, a tepertője, túró, Vagy hogyha a gyerekek is szerettek volna, akkor mák vagy egy kis dió, mert azért azt még megtermelték itt-ottan, és ez ilyen kis csemege volt. Ezt mesélték, hogy megcsinálták a paprikás krumpit nagyon vastag hagymás alappal, mintha pörköltet csináltak volna. A krumpit is abba vágták bele, nagyon megfűszerezték, fölengedték vízzel, és a kockára vágott házi gyúrt tésztát belerakták, és azzal együtt főzték tovább. Na most ehhez nagyon jól illett, hát ha volt egy kis kolbászka, azért kolbászkarikával meghajintották, és a savanyú káposzta, mert azt minden házba elkészítették. Ó, de micsoda finom volt az a birsalmával megtelített. Na jó, mindjárt. És akkor ez is egy ilyen nagyon laktatós valami volt.
Akkor ebből volt energiájuk a bányászoknak, igen, ha ilyen ételeket, igen, fogyasztottak.
De jelzem, egy-egy kis malacot mindenki nevelt, és akkor még mangalicák voltak, a göndörszőrű mangalica. Apám ugye szegény fogságban volt, anyukám Ónodról hozta a vállán a malacot gyalog, itt-ott felvette egy-egy szekerész, és hazahozta. Ugye egy kis kukorica mindig más földjét megkapálva jutott kukorica. Mentünk az erdőbe makkot szedni. Ez olyan szépen kigömbölyödött, úgyhogy azt mondom, majdnem minden háznál volt egy malacka, és még el kell majd mondanom, igaz, hogy nem egészen ide tartozik, hogy nem kellett gondoskodni orról, mert a bányászházakhoz tartozott melléképület, elől volt a szén, meg a fa, háta mögött volt a kucu, meg a tyúk. És mindenki foglalkozott ilyennekkel, talán nem rívókált senki, hanem tette a dolgát. Mentünk kalát szedni a mezőbe, mikor már behorták a kereszteket. És akkor 2-3 hétig jó volt a tyúknak az a kaja, amit összeszedtünk, a kalászkákat.
Mármint azokat a kereszteket, amelyek a learatott búzák voltak,
azt már
ugye?
Elvitték, és csak a maradékot szedhettük össze. Soha nem mentünk közelébe se a keresztnek. Szóval annyira, mert ugye úgy voltunk nevelve, hogy Isten mindenütt lát, és valahogy ez a vallás az erkölcsöt is nagyon megerősítette bennünk. Még akkor el akarom mondani, ha ne talán a gyerekeknek ugye krumplipüré azért az elkerült, na meg a zsámiska. Édesei! Én most is csináltam magamnak egyszer. Az pedig azért volt jó, mert ugye kukoricának vannak olyan nyomelemei, ami tartós. És megfőzték az anyukák ezt a zsámiskát, ez ilyen kukoricalisztből van. Kiterítették a tányérra, hát volt olyan gyerek, aki hideg tejjel szerette, felöntve, és volt olyan, aki lekvárral. És az apukáknak kitirították a szalonnát, és a szalonnazsír, meg a kakastari szalonna hozta meg az étvágyat ehhez. Na most visszatérve a krumplinak, ha megmaradt, ugye a kockára megfőzött krumpli, összetörték, és óvatosan, nem sok vízzel, szórtak bele lisztet, meg fűszereket. És ez volt a ganca. Vagy valahol úgy is hívták, hogy cinke. De azt meg kellett főzni, hogy a lisztet nem érezzük. Hoztam egy kis kóstolót, majd meg szeretném kínálni.
Tetszett készülni, nem csak szavakkal,
igen,
hanem
igen,
étellel is a mai gasztronómiai műsorra.
Igen, a dolog. És na, ez egy nagyon jó kis kaja volt, úgymond, meg amikor azt a tésztát csinálták, hogy a megfőzött krumplit, meg liszt, meg tojás, és akkor ebből csinálták a gombócot, vagy a angyalbögyörőt.
Vagy a nudlit, ugye más
néven. A nudlit, igen. És hát ezt is, na most az apukám az nagyon szerette a gombócot jutúróval. De a jutúrót is összetörték krumplival, és felfűszerezte az anyukám, és akkor hát ő nem is csinált inkább ilyen laposra. És akkor ugye hát a zsömlemorzsa az azért volt, és nagyon finom volt. De a papámnak, annak mindig egyen meg, mindig a jutúrós volt a kedvence. Úgyhogy ezek ilyen nagyon egyszerű, na de azért volt vele munka, hogy úgy mondjuk, tehát az, úgy szoktam mondani, hogy nagyon jó kaja volt, de munkaigényesek voltak ezek az ennivalók.
És ha már kedvencet tetszik említeni, akkor önnek volt-e, van-e kedvence, kedvenc étele?
A régi időkből a mocskos tészta, a lekváros tészta. Mert érdekes módon a mérnök lányoknál jártam én a barátnőimhez, engem mindenütt elfogadtak. ők lerakták, az ő anyukája lerakta a tésztát, rá a lekvárt, rá a tésztát, és akkor a tetejét egy kicsit cukorra.
Milyen lekvárt?
Szilva lekvár. Az az igazi. Az csak az igazi, és ők ilyen rakott tésztát ettek. Mi meg összekavarta az anyukám, és akkor azt emlegette, hogy szórta rá cukrot, és nem értem föl még az asztal, csak kapaszkodtam. Úgy, édesanyutám, jó tessék, ne csutlozni, ha én azt sem lennék, az egész cutat lásolnám. Akkor mondja anyukám is, mit tenni rá holnap. Na mindegy. Szóval mindig azt mondta az anyukám, lehet, hogy azért lettem én a skorbútba, mert kilopkodtam a kockacukrot, mert azért már volt olyan időszak, pedig magunk voltunk még akar, de megakadt a kockacukor is. Csak kis zsebemet teleraktam, és jól megettem. Meg a zöld szilvát, hogy nem lett semmi bajunk. A barátnőmet fel kellett tolni a kisfára, mert kicsit ő dodi volt, felmásztunk a fára, pedig elég alacsony volt az ága, leszedtük a zöld szilvát, mikor már jó nagy volt, biztos megettünk 10-12-t, és nem lett semmi bajunk. Igaz, hogy vittük a zsíros deszkát a kiskosárba, úgy mentünk kirándulni, hogy a fára ültünk. Miért volt nekünk az olyan nagyszerű, de az volt. Úgyhogy hát a szilvalekvárt azt mindig főzték az anyukák. Még azt is megcsinálták, hogy Vasilkáné, mikor főzöd? Ekkor, a másik akkor. Na azt, hát azt látni kellett. Mert mindenütt voltak gyerekek. Mindig hagytak benne a mamák, az üsbe főzték. Mindig üsbe. Vittük a kanalat, lögdöstük egymást, hogy kinek több jutton. Hát az egy olyan élmény volt, vagy mikor a kukoricát fosztották a nagyok, és mi meg hancúroztunk a csuhéba. A lányok a szépeket félretették, olyan gyönyörű táskákat fontak belőle, én is tudom. A fiúk csináltak ilyen szögekkel kivert formát, és akkor arra rakták rá.
Az volt a sablon.
Az volt a sablon. Mindent meg tudtak csinálni belőle, szóval mindent hasznosítottak. És valahogy olyan megértéssel voltak a szomszédok. Anyukám elment a mezőre, átszólt a szomszédnének, tessék már ránézni a gyerekekre. Jól van, Bözsikém, csak menjen. És akkor a néni nagyon aranyos volt. Székely tantennak hívtuk, Annuska volt a neve, ezt mint kiderült. Ő hegedülni tudott. Leültetett minket, mint a verebeket a lócára. Adott nekünk mindenkinek egy darab lekváros kenyeret, és hegedült. Tessék elképzelni. Hogy honnan volt ilyen pedagógiai vénája, neki csak egy gyereke volt, az úgy már nagyfiú volt. Nem tudom.
De akkor a délutáni menzához még volt hegedű szó.
Még az is volt időnként, úgyhogy ott a szomszédság olyan nagyon megértő, nagyon családias. Én mondom, én nagyon boldogan emlékszem vissza, pedig nem volt gazdagság. Mert ugye a fenyőfa az borókafa volt. Elvitt a nővérem a szomszédba, addig még megjött a Jézuska, letérdepeltünk, imádkoztunk, és csodálkozva néztük, hogy kis ruha van, most is tudom, sötétkék, kis anyagból babavonal, ki volt nagy öltésekkel díszítve, a nőveremnek bordó, a fiú testvéremnek kis nadrág, azt mind éjszaka várt az anyukám. Szóval ő egy angyal volt. Lánykorában nagyon jó helyeken szolgált, sok mindent megtanult, dzsemet, hát ki tudott, hát lekvár tudtak, de dzsemet. Ormoson a tanácsosnál, itt az orvosnál volt szolgáló, de én arra nagyon büszke vagyok, mert nagyon szerették és megbecsülték, és sok mindent megtanult ő, legyen meg a szívét. Úgyhogy ő egy csoda angyal volt nekünk, rengeteg verset írtam hozzá meg róla. Meg amikor a nagyapám itt hagyta a bányát, elment Királykútra cselédnek. A nagymamám sírt. Józsi, mit csináltál? Miért kellett neked eljönni onnan, meg minden? Egy műszakot nem írt be neki a futmán. Bement az igazgatóhoz, de nagyon tisztességes volt. Szóval, ide figyeljen, Lőrinc, én elhiszem, hogy magának egy műszakja több. De ha én most magának azt megadom, annak a főhutmának örökre tönkreteszem a tekintélyét. Ugye megérti maga értelmiset, tudott írni, olvasni, hogy nem tehetem. Megértettem, méltóságos igazgató úr, de akkor elment. És akkor az anyukámnak annyi volt a szerencsé, hogy ott volt, az uraság feltartott egy iskolát, egy tanítónőt fizetett, és a tanítónéni az anyukámat nagyon sokszor elkérte nagymamámtól, hogy aludjon nála. És ott voltak könyvek. És az én anyukám egy nagyon érdeklődő valaki volt, beleolvasott a könyvekbe, mondott olyat, amit én nem tudtam 20 évesen, hogy a pipiske, ugye, még a lovak mentek, ugye, akkor a pipiske ott, az a pacsirta. Mondom, anyu, nem igaz, nézd meg a könyvedet, fiam. Anyu, honnan tudod te ezt, hogy a pipiskének nevezett madár az a pacsirta? Meg ilyeneket, meg sok mindent, úgyhogy minket azért ő az nagy szeretet, meg hát ugye a vallás az azért nálunk jelen volt, és valószínű, hogy az segített, tehát nem voltunk követelőzőek, nem voltunk elégedetlenek. De nem csak mi, az akkori gyerekek, de én tudom, már voltunk nyolcadikosok, jöttek utánunk, a fiúk mentünk októberi áldatosságra, vagy húsvét előtt keresztutat kellett olvasni, jöttek utánunk a fiúk, és nagyon jó úttörők voltunk. És azt írtam a könyvemben, hogy azok voltak a nagyon jó úttörők, akik jártak hitpanra meg a templomba. Érdekes. Tehát az a lelki feltöltődés, az mindenki hordta magába. Nem volt az iskolában se ilyen kellemetlen rendetlenkedés meg ilyenek.
Beszéljünk még az ízekről, a rudabányai ízekről és ételekről.
Hát, tessék ide figyelni, feltételezem, hogy ami itt megjelent, a környéken is. Tehát nagyon sokan szerették a gerslit, mert ugye a töltött káposztát is, hát nem rizssel, hanem gerslivel. Volt olyan leves. Csináltak egy ilyen kis rántásos alapot, és nem tésztát tettek bele, hanem ezt, meg esetleg savanyú káposztát. Ez ilyen jó kis savanykás leves volt, különösen nyáron, mikor meleg volt. De én úgy gondolom, hogy ezt nem csak Rudabányán, hanem itt az ilyen egyszerű népek körébe biztos, hogy jelen voltak ezek az én általam elmondott étkek. És hát ugye a disznótoros hurka kolbász idején ugye megint a savanyú káposzta kapta a főszerepet. És hát ugye akkor lesütötték a kolbászt, hozzátették a káposztát, aztán együtt, és akkor ez egy ilyen kolbászos savanyú káposztás, most hogy mondanánk?
Székelykáposzta.
Vagy disznótoros, igen.
Ezek az ételek mind a mai napig élnek.
Igen.
Készítik még. Legalábbis az idősebb emberek, az idősebb korosztályúak,
azt a pirított tésztát nem.
Azt már nem.
Azt már nem, erről nem is hallottam. Sőt, már nagyon kevés helyen a paprikás krumpli tésztával, vagy nokedlivel. Tetszik érteni? Beleszaggatták a nokedlit.
Régen így készítették, és most is így készítik?
Van, aki igen.
És az a laska tészta, az gondolom egy egyszerű tészta volt. De el tudjuk mondani azt a receptjét?
Hogyne. 3-4 marék liszt, abba mindig azt mondták, hogy 3-4 marék liszt, annyi tojás, és a tojás héjába mérték a vizet. Nem sokat. Meg egy kis sót. és akkor ezzel addig gyúrták, még teljesen kisimult a tészta. Mondjuk akkor csináltak belőle 2 vagy 3 ilyen kis gombockát, és kerekre sikárolták. Kerekre, de az olyan kerek volt, mintha mérnökök mérték volna ki. És akkor azt pörgették föl a sikálóra. Akkoriban én nem láttam ilyen vastag sikálót, hanem ilyen hosszú vég, nekem is olyan van, és arra fölpörgették, és még egyet, el ne felejtsek. Ugye dagasztották a kenyeret. Nagyanyámnak ott volt a kemence. No de amikor szépen berakták a szakajtóba tették a ruhát, és abba a tésztát, és abba szépen megkelt hagyták. Lapát be a befűtött kemencébe, mikor megsült ez a piros pozsgás, hát az összmese. Kenyér, akkor azt kiszedték, és a maradék tésztát elsikálták. Hát most a pizza. Hát akkor nem pizza volt, mert ez kenyértészta, tehát ez kimondottan kenyérlángosnak is hívták. Jó nagyra kisikálták, lehet, hogy direkt úgy dagasztották, mert a kenyértésztába krumplit is tettek ám. Na, akkor ez volt a másik nagy csemege, mert ezt megkenték zsírral, vagy tejföllel. Hát a sajtot azt nem nagyon ismerték még akkor, de túrót igen, tejfölös túróval, sóval, vagy éppen jutúróval, és megsütötték. Vagy akkor tették rá, amikor már félig megsült a tészta, és akkor ezt ilyen cikkekre vágták, mint most a pizzát.
És kovászos kenyerek voltak ezek?
Kovászok, igen. Egyik sütésből mindig maradt kovász. Tehát maga a tészta. Félretették, semmi baja nem volt. Anyukám egy hétre mindig 2 nagy, meg Erzsikének egy kis cipót sütött. És itt volt a pékház, sokáig élt, mert nem mindenkinek volt kemencéje. És akkor bekötötték a batyulóba, aki erős volt, az 2 is vitt, mi csak 1-1, és mielőtt betették a tésztát ebbe a ruhába, ott volt a név, fordítva. Tehát a név az lefelé nézett, abba tették a kenyeret. Mikor az kifordította a pék, a tetején volt a név. Úgy sült meg a kenyér. És akkor mentünk érte, hát hiába mondta anyukám, hogy azért ne csipkedjétek ki. Hát mondjuk annyi tisztesség volt bennünk, hogy a kis cipót kezdtük el csipkedni, mire hazaértünk, a fele biztos nem volt meg. De írom a könyvemben, hogy valószínű, hogy azoknak a kenyereknek az íze, a zamata, az a foszlós, az azért volt olyan, mert abban benne volt az izzadság erő, amivel kidagasztották. Annak nincs párja. Leírtam azt is, hogy milyen sütés volt a kenyérsütés, milyen nagy szám volt az. És mivel a nagymamám ízületes volt, anyukám nekik is dagasztott. Azt ott sütöttük, a miénket el kellett vinni a pékházba. Nagyon sokan. És az egyik nagybátyám volt, hát ilyen elfűrészelt óriás volt, de egy nagyon jó pék volt ő, és hatalmas nagy kondérekben. Akkor már volt ez az áramos keverő, de ők formázták meg a kenyeret, és ugye 2 kemence volt, és abba hosszú lapáttal tették be, és amikor itt ment a harc, innen lőttek Kelecsénytől a németek, onnan meg az oroszok, mint az eső, ő meg a barátjával sütötte a kenyeret a népnek. És volt olyan, hogy itt úgynevezett kiserdő, oda bevágott az ágyúgolyó, még sokáig ott volt a sebe az erdőbe. Hát a jóisten megvitte őket, mert nem túl messze volt a pékházattól a kiserdőtől, de őket megkímélte.
Megemlítettünk egy könyvet, a könyvet itt tartom a kezemben, ez az ön munkája, Csúsz Dáné, Vaszi Erzsébet, Igaz történetek Rudabányáról című könyv, amely az ön munkája, az egyik munkája, és amelyben akkor ilyen gasztronómiai történeteket
hát
is olvashatunk.
Azokat csak úgy érintve, mert én azoknak állítottam ebbe emléket, akik itt Rudabányán nagyon sokat tettek az emberekért, vagy a jóisten olyan tehetséggel áldotta meg őket, hogy nagyon sokra vitték, és a szorgalmukkal lettek még nagyok. Itt van olyan bácsi, aki atomfizikus lett. És a 60-as években még ugye akkor még a vasfüggön létezett, kiment Amerikába, és tele redével le van fényképezve. Ő az egyik, de én nagyon büszke vagyok. A Matányi Józsi bácsi az pedig népi zenekart, nem cigányzeneket, népi zenekart működtetett. Ő írta az összhangzattant a tagjainak, és a barátai voltak az ő tagjai, és hát akkor még gyönyörű volt a május éjszakai szerenád, és ment a csapatával, és adta a szerenádot, aki kérte. Hát ez még ez a régi gyönyörű romantika, ami még létezett. Aztán itt van egy Nyíri Erzsike, aki népdalénekes lett, az anyukája nem akart elengedni, férhez kell menni, kislányom. De sikeres népdalénekes lett. A Nyíri Erzsike, ő is Rudabányának a szülöttje.
Szóval összetetszett gyűjteni azokat a személyeket, akik büszkeségei a városnak.
Igen, egy bajom van, hogy az iskolás gyerekek ezeket nem ismerik. Ez a bácsi, aki patikus volt, 64 évig gyakorolta a gyógyszerészeti mi voltját, és akkoriban még nem volt olyan, hogy ügyelet, meg hát hova mentünk volna? Mentünk ő hozzá. Karácsony, új év, éjszaka, hajnalba, doktor Sulek Gyula. De soha nem használta a doktorátusát, de egy tüneményes ember volt.
Sokoldalúságát az is bizonyítja, hogy novellákat, verseket is ír. Hát akkor most gasztronómiai műsorunkat fejezzük be egy ön által írt verssel.
Bányász élet. Kín a napsugár és szellősi magat. Lenn a bánya mélyén vak sötétség fogad. Sötétség, forróság, hol a bányász dolgozik, mint Szent János bogár, csak lámpájuk világít. Egyre melegebb van, megtörli homlokát, lekerült már róla ingés munkás kabát. Nem éhes, úgy érzi, de szomja nagyon gyötri. Kulacsból, kannából a vizet hörpöli. Nem adja könnyen Rudahegye kincsét, lapát, fúrónyelet töri meg tenyerét. Az izma megfeszül, gyöngyözik homloka, arcán, izzadt testén megül az érc spora. Robajjal zuhan le a nagy kő áradat. Veszély van, recseg az ácsolat. Most nem hagyhatja őt el a jó szerencséje. Istenlánya szentborbál a kezében az élete. Sötét van dübörgés, de tudja, hol a társa. Alig egy perc alatt már a karját fogja, egymást fogva futnak, rohannak kifelé, menekülnek onnan, ahol egy nagy veszély. Ám másnap reggel mégis indulnak a mélybe, bíznak egymásba, meg a jó szerencsébe. Így köszöntik egymást, reggel van vagy este. Jó szerencsét, pajtás! Bánya volt élete!
Az elmúlt percekben Csúszdáné Vaszil Erzsébettel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek! Viszont hallásom. Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is, a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok Szentszéki nagykövetéhez. A Szentatya videó üzenete az USA Nemzeti Eukarisztikus Zarándoklatára.
az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 400 éve nyaralnak a pápák Castel Gandolfóban. Azt szeretnénk, hogy Leó pápa valóban jót pihenjen itt, nyilatkozta a plébános.
Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok szentszéki nagykövetéhez. Az USA alapításának 250. évfordulóját, július 4-ét ünnepelve, 14. Leó látogatást tett Brian Birch amerikai szentszéki nagykövetnél. Július 4-e a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója. Ennek megfelelően a Vatikán szombat délelőtt közzétette Leó pápa levelét az amerikai néphez, amelyben imáiról biztosította őket a különleges alkalomból. A Szentatya szombat első felét lelkipásztori látogatáson töltötte a dél-olaszországi Lampedusa szigetén. Július 4-én este a szentszék sajtóirodája arról tájékoztatta az újságírókat, hogy örömest fogadva Brian Birch az Egyesült Államok szentszéki nagykövetének meghívását, a Szentatya szombat este ellátogatott a nagykövet római rezidenciájára a nemzeti ünnep alkalmából. Péntek este a jeles évforduló előestéjén Leó pápa átvette a szabadságérmet az Egyesült Államok Nemzeti Alkotmány Központjától, elismerve élethosszig tartó elkötelezettségét a vallásszabadság, a lelkiismereti és a szólásszabadság előmozdítása iránt világszerte. A Chicagóban született pápa a Vatikánból küldött videó üzenetében szólt a Philadelphiában összegyűltekhez. Imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmat adjon a nemzet alapjául szolgáló alapvető eszmék, különösen az élet és a szabadság iránti megújult elkötelezettségre, és a következő szavakkal zárta beszédét: Isten áldja meg Amerikát! E nagyszerű ország fiaként, amelyet bátor férfiak és nők alapítottak, akik a szabadságról és egy jobb életről álmodtak maguk és gyermekeik számára, mondta Leó pápa, csatlakozom hozzátok, és Isten áldását kérem Amerika jövőjére, hogy továbbra is a függetlenségi nyilatkozat elején megfogalmazott magasztos eszmék vezessék a nemzet virágzását az egységben, az igazságosságban és a békében. Leó pápa videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 14. Leó pápa videó üzenetet küldött az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Arra buzdította a résztvevőket, hogy az eukarisztiából, a megújulás és az egység forrásából merítsenek erőt.
Dear brothers and sisters in Christ, I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage.
Legyen az eukarisztia továbbra is a megújulás és az egység forrása az Egyesült Államok számára, és adjon erőt az ország egyházának az evangelizációhoz és a társadalom további szolgálatához, mondta 14. Leó pápa videó üzenetében az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Az ország eukarisztikus öröksége messze nem merül feledésbe, hanem továbbra is a megújulás és az egység forrásaként kell szolgáljon, hangsúlyozta a pápa a július 5-én vasárnap közzétett videójában.
It is precisely through her recognition and reception of this gift that the Church in the United States will find strength to carry on her charitable service to the wider society, especially in the areas...
Az eukarisztia ajándékán keresztül az Egyesült Államok Egyháza erőt talál majd ahhoz, hogy folytassa karitatív szolgálatát a szélesebb társadalom számára, különösen az oktatás, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások területén, miközben folytatja evangelizációs küldetését. A nemzeti eukarisztikus zarándoklatot az Egyesült Államok szerte szentmisékkel, körmenetekkel és egyéb eseményekkel tartják meg évente, amelyre először 2024-ben került sor az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia nemzeti eukarisztikus újjáéledés kezdeményezésének részeként. Ennek célja a Krisztus és az eukarisztia iránti odaadás megújítása. A zarándoklatot 2025-ben, majd most 2026-ban is megismételték, ami idén egybeesik az ország függetlenségének 250. évfordulójával. Ahogyan keresztül haladtatok a 13 eredeti gyarmat közül számos területén, az ország egységéért, megújulásáért és gyógyulásáért imádkoztatok az Egy Nemzet Isten Alatt mottó jegyében. Ezek a szándékok az én szívemhez is közel állnak, hangsúlyozta Leó pápa üzenetében, idézve az idei zarándoklat témáját. Rámutatott, hogy az Úrra összpontosító zarándoklat jó módja az ország jeles évfordulója megünneplésének, és köszönetet mondott az Amerikai Püspöki Konferenciának és mindazoknak, akik megszervezték az eseményt. Miközben az ország földi hazája megalapításának évfordulóját ünnepli, remélem, hogy ez a zarándoklat élmény segít majd nektek a mennyei hazára is szegezni tekinteteteket, és emlékeztetőül szolgál majd arra, hogy az eukarisztia felbecsülhetetlen ajándék, nélkülözhetetlen táplálékunk. Videó üzenetében Leó pápa felidézte hazája fontos eukarisztikus örökségét, amely Isten nevében egyesült, és olyan hittel van átitatva, amely már a hivatalos megalapítása előtt is elismeri Isten szuverenitását. 14. Leó szerint ez azért van, mert 1583. szeptember 8-án Szűz Mária születésének ünnepén a floridai Saint Augustine-ben spanyol felfedezők és telepesek hálaadó szentmisét mutattak be érkezésük után, majd a helyi Szelói törzsel lakomáztak. Valójában az idei zarándoklat pontosan ezen a helyen kezdődött. Ez a történelmi esemény sok mással együtt tanúsítja az Amerikai Egyesült Államok erős, bár nagyrészt ismeretlen eukarisztikus örökségét, jegyezte meg, ragaszkodva ahhoz, hogy annak továbbra is a megújulás és az egység forrásának kell lennie az ország számára. Ebben a tekintetben Leó pápa rámutatott, hogy ez az örökség hogyan terem továbbra is gyümölcsöt, megemlítve azokat a fontos amerikai szenteket, akik az évszázadok során radikális módon tanúskodtak az evangéliumról. Például megemlítette a New York-i és Georgia-i vértanúkat, Szent Kateri Tekakvitát, Szent Elizabeth Ann Seatont, Szent Katalin Drexelt, Szent John Newmant és tiszteletre méltó Fulton Sheen püspököt, akit hamarosan boldoggá avatnak. A pápa utalt Szent Francis Xavier Cabrini nővére is, akiről elnevezték a zarándoklat útvonalát, aki egy olasz-amerikai szerzetes nő volt, és a szegény bevándorlók lelki és anyagi szükségleteiről gondoskodott. Ő volt az első amerikai, akit szentként ismertek el. Ezeknek a szent férfiaknak és nőknek, valamint a hozzájuk hasonlóknak az intenzív apostoli tevékenysége nem lett volna lehetséges a tabernákulum előtti csendes ima perceiből naponta merített erő nélkül, figyelmeztetett a pápa. Ezután hangsúlyozta, hogy az eukarisztikus zarándoklaton résztvevők e fontos személyiségek nyomdokaiban járnak, és viszik tovább a hit örökségét. Utatok során nem hiányoztak a szentmisék, az eukarisztikus körmenetek és az oltári szentség imádása, amelyek megadták a szükséges erőt és táplálékot ahhoz, hogy folytassátok utatokat, mondta a pápa. Kiemelte, hogy Krisztus teste és vére az egyház élete a földön és a legdrágább kincse. Leó pápa videó üzenetének végén azt kívánta mindazoknak, akik részt vettek az amerikai nemzeti zarándoklaton, hogy helyezzék életüket Isten szerető gondviselése alá, és továbbra is ápolják az erős eukarisztikus életet közösségeikben.
Castel Gandolfo plébánosa. Azt szeretnénk, hogy a pápa valóban jót pihenjen itt. Tadeusz Rozmus, lengyel szalézi atya, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a Vatikáni médiának elmondta, hogy jó nyaralást kívánnak a Szentatyának Castel Gandolfóban. Csak azt akarjuk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt szándékának és céljának megfelelően, imával, pihenéssel, olvasással, sportolással. A helyi lakosok nagy örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenőidőszakát. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa július minden vasárnapján az úrangyala imádságot a Castel Gandolfói apostoli palota előtti szabadságtéren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki itt tartózkodása céljául, vagyis imádság, pihenés, olvasás és testmozgás. Ennek a kívánságának adott hangot Don Tadeusz Rozmus, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a vatikáni médiának adott interjúban. A lengyel szalézi pap beszámolt a pápa vakációjának első napjairól, felidézte a tavalyi nyaralását, és azt, hogy mennyire lelkesek a helyiek, amiért a pápa visszatért az apostoli palotába. Tadeusz atya mindenek előtt hálásnak érzi magát, mert 14. Leó pápa az apostoli palota erkélyéről elmondott első köszöntésében személyesen szólt hozzá és a plébániai közösséghez. Egyáltalán nem számított rá. Óriási meglepetés volt számomra, úgy értelmeztem, mint elismerést a mi pápai plébániánk részére. Még ha a jelenlévő vatikáni struktúrák itt önállóan is működnek, a kánonjog szerint a plébániára és plébánosára fontos szerep hárul. Nagyon szép gesztus volt a Szentatya részéről az egész közösségünk felé, mondta el Tadeusz atya. A plébános szerint Leó pápa idei tartózkodása más jellegű lesz, mint a tavalyi volt. A pápa már bejelentette, hogy ezt a nyári időszakot valódi pihenéssel akarja tölteni Castel Gandolfóban. A Szentatya világosan megmondta, hogy imádkozni, pihenni jött ide, azért, hogy az olvasásnak és a sporttevékenységnek szentelje magát. Nincsenek különösebb elvárásaink, egyszerűen azt akarjuk, hogy jól érezze magát itt, és derűsen tölthesse ezt az időt a kívánságának megfelelően. Ugyanez érvényes a hívekre is, akik örömmel várják, főként a vasárnap déli úrangyalaimákat, és a többi lehetséges találkozót, amit maga Leó pápa vetített előre. A szalézi atya elmesélte, hogy számos alkalommal találkozott a pápával, aki gyakran kijárt Castel Gandolfóba az utóbbi évben. Leó pápának ugyanis szokásává vált, hogy hétfő délutántól kedd estig a Barberini villában tölti az időt, majd mielőtt visszatér a Vatikánba, köszönti az épület előtt ráváró híveket, vagy beszél az újságírókkal. Plébánosként lehetőségem nyílt váltani pár szót a Szentatyával, átadni neki néhány információt, vagy egyszerűen csak köszönteni őt. Nagyon szép pillanatok voltak, amelyekben érződött atyai közelsége. Remélem, hogy ez a hagyomány folytatódik majd a vakáció után is, mondta el Tadeusz atya. A tavalyi évre visszatekintve, mely az első nyár volt, amit Robert Francis Prevost pápaként Castel Gandolfóban töltött, Rozmus atya nagy meghatottsággal idézte föl a július 13-i szentmisét, amit a Szentatya a Villanovai Szent Tamás plébánián mutatott be. A kis templom nem tudta befogadni azt a sok hívőt, akik részt akartak venni a szertartáson. Ami a leginkább megmaradt a pap szívében, az a pillanat volt, amikor a pápa közvetlenül a plébániához fordult, és egy különleges ajándékot adott nekik. Egy gyönyörű liturgikus kelyhet ajándékozott nekünk. Az a megtiszteltetés ért, hogy az egész közösség nevében átvehettem a kezéből, és megköszöntem ezt a gesztust. Papi életem legfontosabb pillanatai közé fog tartozni. Folytatva az emlékezést, Tadeusz Rozmus elmesélte, hogy Castel Gandolfó lakosainak szívében különleges helyet foglal el II. János Pál. A Szent Pápa neve rendszeresen előkerül a plébánia híveinek elbeszéléseiből. Vasárnap láttam, hogy többeknek könnyes volt a szeme. Sokan felidézték gyerekkorukat, amikor a pápák rendszeresen kijártak Castel Gandolfóba. sokat beszéltek Szent II. János Pálról. A lakók egyszerűen úgy mondják, ő a mi pápánk volt. És amikor ráemlékeznek, tényleg érezhető a meghatottság. 14. Leó visszatérése feléleszti ezeket az emlékeket, és megadja az embereknek az érzést, hogy ez a szép pápai hagyomány tovább folytatódhat. A pápa vakációja idén egy fontos évfordulóra esik. 2026-ban lesz ugyanis 400 éve, hogy megkezdődött a pápák nyári tartózkodásának hagyománya Castel Gandolfóban. 8. Orbán indította el 1626-ban. Az egyházmegyével, a városi elöljárókkal és a plébániával közösen készülünk ennek az évfordulónak a megünneplésére. Rendkívüli alkalom ez arra, hogy megemlékezzünk Péter utódainak 4 évszázados jelenlétéről Castel Gandolfóban, és hogy aláhúzzuk ennek a helynek a fontosságát az egyház történelmében, zárta interjúját a Castel Gandolfói plébános. Ki volt az a villanovai Szent Tamás, akiről a Castel Gandolfói plébánia nevét kapta? A spanyolországi Fuentellánában született 1486-ban, és a közeli Villanueva de los Infantesben nőtt fel. Szülei példás keresztény módon éltek, amit a gyermekük is megörökölt. Rendkívüli értelmi képességei révén már 16 évesen a híres Alcalai Egyetemre került, ahol 20 évvel később Loyolai Szent Ignác is tanulni kezdett. Amikor Tamás édesapja meghal, örökségét édesanyja beleegyezésével kórházzá alakította át, pénzét szétosztotta a rászorulók között, s folytatta teológiai tanulmányait. Már 26 évesen filozófiát és teológiát tanított az Alcalai Egyetemen. 30 éves korában lépett be az ágostonosok rendjébe, majd hamarosan pappá szentelték. A kolostorban teológiát tanított, gyóntató és igehirdető lett, melynek híre 5. Károly császár udvaráig is eljutott, aki be akarta őt vonni szolgálatába. Ám Tamás házfőnök maradt, majd a Szent Ágoston rend andalúziai és később a kasztíliai rendtartományának előjárója lett. Ez idő alatt rendjének sok hithirdetőjét küldte az új világba, akik Mexikóban egy máig is létező ágostonos rendtartományt alapítottak. Császári unszolásra, bár sokáig ellenállt, végül valenciai érsekké nevezték ki, ahová gyalog érkezett, és egy viseltes, szerzetes ruhában vonult be a székesegyházba. Szent Tamás lelkiismeretesen látogatta egyházmegyéjének minden plébániáját. Újszerű kezdeményezésként területi püspöki konferenciát alapított, ahol együttesen vitatták meg azután a visszásságokat, különösen a papság körében tapasztalható hibákat. Sok órát töltött az oltári szentség előtt, de a szegényekről sem feledkezett meg, különösen nagy figyelmet tanúsítva az árvák és a hajléktalanok iránt. Halála előtt mindenét elajándékozta. Villanovai Tamást 1618-ban avatták boldoggá, 1658-ban pedig szentté avatták. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
napverse.
Füle Lajos, ha csendben lennél. Ha csendben lennél, lenne rá okod, tán felfigyelnél, mint a pásztorok. Ők hallottak és láttak, mert lehet az éjszakában angyaléneket hallani, csak a lélek csendje kell hozzá. Mikor nem ember énekel, mikor felülről jön az üzenet, mikor valaki nyitja füledet, s az ég, a föld, a lélek, az anyag beszélni kezd mind, vagy visszhangot ad. Ha csendben lennél, szinte hallanád a molekulák termikus zaját, sőt, hallanál a földi zaj helyett égi igét és angyaléneket, szívig elérőt és csodálatost, s véget nem érő ünnep jönne most.
Füle Lajos, ha csendben lennél című versét Babócsai Réka mondta el. Füle Lajos 1925-ben született Cegléden, a helybeli Kossuth gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten, a Műszaki Egyetemen építészmérnöki oklevelet szerzett. Városrendezéssel foglalkozó szakemberként járta az országot, miközben Jézus Krisztus tanítványaként sokfelé tett bizonyságot hitéről. Versei, énekei is vallomások, tanúságtételek. Feleségével és családjával 1989-ben költöztek Vásárosnaményba. 1989-től jelennek meg kötetei, a református lapok is sorra közölték írásait. 2015-ben hunyt el Vásárosnaményban.
A nap imája.
Hálát adok neked, mennyei atyánk, hogy életet adtál nekünk és gyermekeinknek. Köszönjük, hogy gondot viselsz ránk, és fontosak vagyunk számodra. Köszönjük, hogy bízhatunk gondoskodó szeretetedben. Kérünk, adj számunkra és különösen a gyermekeink számára testi és lelki egészséget. Oltalmazd őket minden betegségtől és bajtól, betegség esetén pedig adj nekik mielőbbi gyógyulást. Ámen.
A Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencia.